Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatív ipari műsora. Üdvözlöm a stúdióban Dankó Bencét, a Mediátor vezető stratégiáját. Szevasz, Bence!
Köszöntöm a hallgatókat a műsorban.
És itt van velünk Tóth Gergő, reklámszövegíró is. Hello!
Én is, sziasztok!
Mai fő témánk a Top 20-as influencer lista, amely a Forbes-on jelent meg nemrégiben. Knittel Martin, a Forbes újságírója lesz velünk. A platformhírünk ma az, hogy elérkezett az előfizetéses Facebook Twitter után szabadon, aztán beszélünk az első mesterséges intelligenciát segítségül hívó nyereményjátékról.
Mesterségesen intelligens nyereményjáték? Később kiderül.
Nagyon köszönjük. Beszélünk az Erste új arculatáról, a spot szemlében pedig szó lesz a Jettel új spotjáról, valamint a minőségi sonka élményről, azaz a Hertz sonka barátságról szóló spotjáról, amelyben az a fő termékelőny hangzik el, hogy a sonkának magas a hústartalma. Hát eljött ez a világ is, gyerekek, 2023-ban, hogy az már nagy dolog, hogy egy sonkának magas a hústartalma. Ezzel már lehet reklámokat csinálni.
De mi nem is annyira erről szeretnénk, hogy beszélni, hogy milyen a tápanyag összetétele.
Nem, mi most kifejezetten a reklámról fogunk beszélni.
A Hertz sonkáról. Igazából az volt az, ami engem szíven ütött, hogy így újra pozícionálták ezt a termékvonalat, a Hertz márkát, és kapott új csomagolást, és láthatóan így megvolt a pénz, paripa, fegyver arra, hogy akkor most mindenki tudjon arra, hogy ezek most így csomagolás, vagy összetétel, vagy elgondolás szinten megújult ez a história, de pont arra lehet, hogy nem jutott költségvetés,
hogy legyen még több húsa sonkában.
Szövegíró írja a reklámnak a narrációját, és helyette egy belsős vállalati motivációs tréner írt a szöveget. Tehát, hogy az, hogy minőségi sonka élmény a magasabb hústartalom által, én nem szeretek ilyen szövegíró matekozásokba így nagyon belemenni.
Azért van velünk a szövegíró maga.
De
csendben is vagyok.
Mit mond a szövegíró? Mit mond a független szövegíró?
Hát nekem is kellemetlen ilyeneket hallgatni, látni. Nem azokat, amiket a Bence mondta, hanem ami a reklámban hangzik el. Meg az, hogy egy sonkánál azt mondani a fősornak, hogy lépj szintet, egyszerűen nem értem, hogy mi köze egy sonkának a szintlépéshez. Nem értem, hogy ha egy sonkában több a hús, meg egyébként mindenféle
étrendben... Hát az már szintlépés, most mondom.
Szerintem meg semmi köze az egésznek hozzá. Az, hogy be tudod építeni egészségesebb étrendbe, és ez a lépszintet.hu oldalon követhető, meg közösségi médiában, stb., ez egy tök jó dolog, de hogy csináljanak hozzá egy ilyen infografika jellegű, CGI-os, teljesen unalmas, végtelenül semmilyen narrációjú filmet. Hát szóval ez minden csak nem szintlépés, és ettől nem fog szívesebben ezt ilyen sonkát vásárolni.
Az történt konkrétan, hogy nyilván ott összeültek a marketing stratégák, reklámstratégák, márkastratégák és mindenféle stratégák. Nagyon hosszú PowerPointokat végignéztek arról, hogy akkor így hány százalék a hústartalom, a piaci részesedés, az, hogy ki mondja azt, hogy akkor ő a prémiumabb, ki az, aki melyik az az élelmiszermárka, amelyik így egy ilyen mentor szerepet akar az élelmiszer, tehát hogy így ment ez az iszonyatos agyalás, és nem tudtak kijönni basszus ebből a gondolkodásból.
Igen, hát egy
tehát, hogy így azt érzed rajta, hogy az egész egy vállalati prezi, ez az egész dolog.
Ez pontosan én is így érzem.
Pontozzuk, még az elején, mi kezdtek még 4 évvel ezelőtt, mikor elkezdtük a Rebriefet, hogy pontoztunk. Szóval most már hány pontot adtuk a Hertz új spotjára? 10-ből.
Százalékokat kellene, meg ilyen kördiagramokat kéne rajzolni. Én erre a 360 fokos kördiagramba erre egy ilyen 30 fokos cikket adnék.
Szóval, hogy ezt a sonkát majd nem gépek fogják vásárolni, és nem csak az ügyfél maga, hanem emberek, akiknek el akarják adni. És akkor azok és azért fogják megvenni, mert szeretnék megvenni, és nem egy ilyen a prezentáció miatt.
Igen, meg így az a lényeg a dolognak, hogy így összefut a nyál a szádban.
Hát jó van, nekem
és a... PowerPointra még nem sikerült ennek megtörténnie soha.
A Jettelre számíthat az ember. Ugye az új üzenete a Jettelnek az, hogy megbízható a hálózata, és hogy erre bármikor lehet számítani, mert ez a te hálózatod. És hát ugye az a kérdés, hogy a telkó cégek mikor lépnek túl az erős hálózatos üzeneteken. Tehát, hogy mikor lesz ez már egy ilyen alapvetés, hogy működik az internet.
Nem lesz ilyen, mert a telkó cégeknek az egyik fő ígérete és lényege, hogy így működik az internet, vagy a hangháló, vagy az üzenetküldő háló, és ez így összeköti az embereket. Tehát, hogy
ez olyan csapda, mint a gyógyszerreklámok, nem? Tehát, hogy
nem,
ez 20-30 éve ugyanazt mondják.
De egy telkó cégnek ez az egyik ilyen az ő, egy telkó cég sztoriában az egy fontos dolog, hogy neki van egy hálózata, amit az emberek így úgy amúgy használnak, és ez egy tényleg egyébként egy ilyen nehéz ügy benne, hogy közben meg igazából ugyanúgy, ahogy nem gondolsz a csapvízre, erre sem gondolsz nagyon, akkor gondolsz rá, amikor így nem
akkor
működik.
Nincs.
Igen. És ugye ez szerintem kb. A telkó cégek létezésével egyidős reklámos probléma, hogy azt, ami ilyen megfoghatatlan, azt így hogyan fordítod át megfoghatóba.
A spotról egyébként annyit szót ejtsünk, hogy egy folyamatos mozgásban lévő kamerát érzékelünk, tehát hogy nincsen statikus snit ebben a spotban például. Szóval az, hogy így örökös mozgásban vagyunk egy Jettel spotban, ez egy ilyen fémjel lett a Jettelnél.
Igen, és egyébként aki pedig ilyen típusú ember, hogy örökös mozgásban van, az pont ez.
Igen,
ez
egy jó ígéret.
Egy ilyen reklámot fog jónak találni, és pont emiatt fog inkább a Jettelhez menni, mondjuk a T-hez.
Ami régen lehet, ilyen volt a Vodafone egyébként.
Szívhez szól ez, viszont sokkal pörgősebb, sokkal maibb, sokkal jobban eltalálja azt a ritmust, ami ma van.
Nagyon szeretem a virágboltos karaktert ennek a spotnak a végén. Az szerintem tök jól sikerült, és vicces is, de nem viccelődi el egyébként a magasztos hangulatát a filmnek. Én itt nagyon tudtam szeretni, és azért akartam még beszélni róla, mert ugye önkéntelenül arra gondoltam, hogy ugye volt most a Vodafone-nak is nagy hálózatra 5G-re kifuttatott image jellegű filmje, amikor ugye repültek a levegőben, és a levegőbe ülelkeztek össze, és hogy melyik lesz nekünk a emlékezetesebb?
Hát az idő eldönti, mint sok minden mást is. Új arculata van az Erste-nek, az Erste Bank Hungary, mostantól egyszerűen csak Erste. Ezeket mindig fölteszem ezt a kérdést ilyenkor, hogy mi szükség van egy ilyen jellegű brand frissítésre, váltásra, miért tűnik el az utótag, a Hungary, bank, ezek miért tűnnek el, miért jön közelebb az egyszeri fogyasztóhoz egy bank azáltal, hogy a neve egyszerűbb lesz, és más
arculatot.
És a színe?
A forma világa?
Mindegy, ez így együtt. De engem elsősorban a név érdekel, hogy az például az miért rántja magával az összes többi.
A név az igazából az egyszerűsítés, de én azt gondolom, meg azt gyanítom el mögött az arculatváltás mögött, amit egyébként egész alaposan és részleteiben meg lehet nézni a brandguide.hu-n, ott mindenféle paywall, meg login, meg akármi nélkül. Azt gyanítom el mögött az arculatváltás mögött, hogy a digitális fejlesztések voltak mögötte. Hogy tudjon több színt használni a különböző digitális felületein, tehát mondjuk egy mobilabban azt, hogy éppen most utal, vagy pedig az egyenleget nézegetni, hogy hadd legyen neki más háttere. És ez a technikai, meg usability igény hozta magával azt, hogy akkor neki kell nyúlni az arculatnak, mert az előtti arculat, meg színhasználat nem tett te lehetővé, hogy ezek a technikai felületek, ezek így jól nézzenek ki, meg jól működhessenek.
Annyira nagy szerepe nincs az emberek életében, viszont annak, hogy a bankfiókokat, azokat úgy alakítják át, hogy az ügyfelek számára mindenféle ilyen pozitív előnyökkel járjon, na az sokkal jobban hat az ügyfelek életére, és akkor ezt meg bele lehet magyarázni a logó és az arculatváltozásba is.
Menjünk tovább az Oppo nyereményjátékára, amelyben mesterséges intelligencia alkotta, képpel lehet telefon nyerni. A gyerekek most a minden adásban lassan a mesterséges intelligencia egy ilyen fix helyet kap.
E felé tartunk.
Nagyon úgy érzem, és hát igazán megint csak átadom a szót, tehát hogy...
A mesterséges intelligenciának lassan?
Nem szeretném. Tehát, hogy inkább nektek adnám most át a szót. Szerintetek miért volt ez az Oppo-nak fontos? Ez most egy ilyen trend, amire föl akartak ők is ülni. Ezzel most ki lehet tűnni a tömegből, nyilván nem tudom meddig, de hogy vajon ennek mi többlet üzenete volt?
Hát ők nyilván ezzel azt szerették volna megerősíteni, hogy ők mennyire egy ilyen edgy, technológikus márka, amelyik így ennyire együtt él az innovációval. Hát a követőiknek nem annyira sikerült ezt a dolgot megugrani, mert nagyon vicces, hogy megnézni azért a Facebookon ennek a nyereményjátéknak a komment folyamát. Ugye nagyon egyszerű játék volt, kommentbe lehetett beküldeni képeket, amiket elvileg a Midjourney-vel, vagy a Dali-val, vagy bármivel csináltál, és akkor a részletére a nyereményjátékon, hát ott a kommentelőknek szerintem egyharmada az csak simán egy képet kiválasztott a telefonjáról, és így beküldött egy sima fotót, tehát hogy
szóval nagy gond még nincsen, egyelőre nem tartunk olyan szinten, hogy...
Mindig ez a vége ezeknek,
hogy ez a mesterséges intelligencia valóban beleszövődjön
elveszi
a
munkánkat. Igen. Maradt még egy platform hírünk, amely szerint, hát ez a legizgalmasabb mára, a Facebook előfizetéses lesz. Ugye eddig úgy hirdette magát a Facebook, hogy felmentünk az oldalra, hogy a Facebook ingyenes, és az is marad. És akkor most jön a Twitter után szabadon a verified Facebook oldalakért fizetni kell.
Na, pontosítsuk, tehát ingyenes marad, azért tudsz fizetni, hogy neked a neved mellett legyen egy kék pipa, és ebbe igazából az lesz, az tényleg az érdekes, hogy ugye a Facebook úgy nagyon épített a kommunikációjába arra, hogy húsvér emberek vannak, meg igazi emberek, meg igazi beszélgetések, és akkor most lesznek húsvér emberek, meg lesznek húsvérebb emberek, akik itt tényleg így kis vannak pipába, hogy ők valóban azok, és nem valami bot kamu profil, meg...
De az is tud fizetni. Presztízs
lesz. Ez lesz 2023 VIP passza, hogy neked van már kék pipád, igen, mert te akkora híresség vagy, hogy neked így igazolnod kell, hogy...
Trend, ez is egy trend.
Hogy te vagy az igazi Marosi Viktor.
Kicsit ez olyan, mint a tudjátok, Dubajban a rendszám, többet ér, mint maga az autó. Van pénz lóvéra, nem? Nem az van, hogy most már úgyis arra fognak költeni az emberek, amit az orruk elé
dugnak. De tegyük fel igazából ilyen életszerűen a kérdést. Hány Tóth Gergő van a Facebookon, és ki lesz az első kis pipa?
Hát, Gergő?
Az első kérdésre nem tudom, a választ gondolom kb. 10 000. A második kérdésre annyit tudok válaszolni, hogy biztos, hogy nem az enyém. Én egyébként párját leszettem a Facebookot a telefonomról, mint az appot. Annyi szabad időm lett, és annyi mindent látok a világból. Nagyon tudom ajánlani mindenkinek. Nagyon klassz, és ingyen van.
Nagyon, nagyon jó, és igazából ide is félig meddig idevág a következő témánk, amelyre meghívtuk Knittel Martint, a Forbes újságíróját, ugyanis a Forbes top 20-as influencer listájáról fogunk beszélgetni. És miért vág ide? Hát azért, mert az influencereket is lefele nézve látjuk a telefonunkon. Maradjanak velünk! Rebrief. Elkészült a Forbes influencer listája, mi több címlapot is kapott, és aki ezt az egészet kitalálta, és a címlapig elvitte, itt van velünk Knittel Martin, a Forbes újságírója, szerkesztője. Hello, Martin!
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást!
Az elmúlt pár napra is visszatekintve, tehát arra pár napra, ami azóta eltelt, hogy kijött az újság, neked személy szerint most mi az érdekesebb, a lista összeállítása, vagy pedig ez a pár nap, amiben ez a lista kapott hideget, meleget,
de
elég,
jó,
izgalmas, elég izgalmas utóélete volt?
Ez látszik rajtad, hogy élvezed. Tehát, hogy azért valószínűleg számítottál erre, nem?
Számítottam rá, számítottunk arra, hogy ez egy nagyon megosztó téma lesz, a címlap is egy megosztó fotó igazából szerintem, meg maga az influencer jelenség is egy nagyon többségében pejoratív érzelmeket kiváltó történet.
Beleástad magad a témába, de lehet tudni, hogy miért?
Nem látják mögötte az emberek a munkát, a lényegi munkát, hogy e mögött tényleg ott van az a profizmus, ami kell ahhoz, hogy valaki fel tudjon futni, mm-hmm, és a csúcson tudjon maradni akár 10 év. Után is.
Arra gondolsz, arra a sztereotípiára, hogy ó, nem csinál semmit, nincs is rendes munkája, nem is dolgozik rendesen. Nem ért semmihez, csak lerakja a kamerát, vagy a telefonját egy állványra, elkezd bele beszélni, felrakja a YouTube-ra, TikTok-ra, és már kész is van.
Így van, persze. Ez a tipikus, az a menjen a szalaghoz dolgozni, és akkor az a munka. Ezt a címlap
ez még
szereplőink...
van, ugye? Ilyen még
abszolút,
van.
Abszolút. Tehát ezt a címlap szereplőink is kihangsúlyozták, hogy sokan ezt nem látják. A tevékenységük mögött vannak influencerek, akik kifejezetten kerülik is az influencer kifejezést, például Viszkok Fruzsi mesélte el nekünk, hogy ő szigorúan online tartalomgyártónak hívja magát, mert hogy nem gondolja, hogy...
Picit menti a mundért vele.
Hát, meg nem gondolja azt, hogy az a munkája, hogy befolyásoljon másokat, és tényleg az influencer jelenség, mint olyan egy kicsit pejoratív fogalom lett. Szóval igen, nem lepődtem meg azon, hogy ez egy megosztó téma. Azon viszont egyértelműen meglepődtem, hogy most már a harmadik hetében vagyunk ennek az influencer listának, mióta megjelent, és még mindig folyamatos beszédtéma. Ez meglepő.
Igazából ez azért is ütött minket is szívem, mert például amikor most békésebb vizekre evezünk, marketing és média összeállítja az év legbefolyásosabb média szakemberének a listáját, akkor annak kb. Annyi az utóélete, hogy ezek a befolyásos média szakemberek a helyezésüket kiposztolják a LinkedIn-re, az ismerősök egymásnak így kommentben gratulálgatnak, de ott nem kezd ilyen nagyon senki se feszegetni, hogy az RTL-nek a marketing vezetője az miért 6. vagy 9. lett az adott évben ezen a listán. Itt viszont ennek az influencer listának az esetében nem ez történt. Itt nagyobb a tét.
Egyrészt nagyobb is a tét szerintem.
Itt a lét a tét.
Itt a lét a tét, abszolút. Nagyobb is a tét, mert a Forbes listák az elmúlt évek példáiból tanulva fontos benchmarkok most már a piacon. Nézzük akár a legértékesebb magyar celebek listánkat, amit idén majd 11-ére készítünk el, arra abszolút figyelnek a piacon, és emiatt indirekt módon biztosan befolyásolja az adott influencereknek az üzleti lehetőségeit, hogy mondjuk egy ilyen listán hol helyezkednek el, vagy éppen nincsenek rajta.
Magyarul ez a celebek esetében is, illetve az influencerek esetében is azt jelenti, hogy ha ő jó helyezést ér el a listán, akkor a legközelebbi felkéréskor, hogy márka érkezik hozzá, nagyobb gázsit kérhet?
Igen, mert ez a lista arról szól tulajdonképpen, hogy a vállalatoknak kivel érdemes hirdetnie. És ez a lista most készült el először, tehát most látja a piac az influencer ügynökségek rózsaszín ködje nélkül a valós értékelésüket, rangsorukat, így mindenképpen befolyásolja a lehetőségeiket szerintem.
Voltak pozitív visszajelzések is, és ha igen, akkor kitől?
Abszolút, tehát azt azért látni kell, hogy az influencerek többsége amúgy, aki rákerült a listára, nagyon elismerően nyilatkozott nyilván róla, szóval aki lemaradt, az nyilván egy ilyen...
Kicsit megsértődött.
Igen, egy negatív vonulatát foghatta meg ennek az egésznek, illetve volt egy 20. helyezettünk, aki azt sérelmezte, hogy
ő
a
20. Gyem a lelkét, ki volt az
várja? Dancsó Péter. Dancsó
és
Péter
ő megsértődött ezen?
Hát szerinte kicsinyes bosszúból tettük mi a 20. helyet, mert őt felkértük amúgy a címlap szereplésre is, de hát a matek nem azt dobta, hogy az élmezőnybe kerüljön. Szóval az influencerek, akik felkerültek rá, nagyon köszönték a helyezéseket, és hasonló módon, csak nem a LinkedIn-en posztolgattak róla. Ugye ez nem az a közeg, aki a LinkedIn-t használja elsősorban.
Tudják, mi az a LinkedIn.
Hát lehetséges.
Igen. Boldog emberek.
Meg az ügynökségek, a vállalati ügyfelek mind elismerően nyilatkoztak róla, tehát nekik ez egy nagyon hasznos lista, hogy tényleg végre transzparensen tudják látni ezt a piacot, és örülnek annak is az ügynökségek, hogy ez a téma már megérett egy Forbes címlapra, tehát hogy a jelentőségét megadja ez a lista, hogy elkészült.
Fussunk át azért még egyszer a módszertanon, jó. Mert azt mondtad, hogy én alapvetően azt gondoltam, amikor láttam ezt a cikket online, aztán később printben is, hogy jó, a Forbes próbálja a printlap vásárlásra rászoktatni az influencereket, nagyon ügyes témaválasztás, meg amúgy egy nagyon jó kis infotainment tartalom, de hát mégiscsak azért így a különböző célcsoport szegmensekben látható metrikák számítanak a post-buy kampányok eredményei, tehát hogy ez nekem egy kicsit ilyen túl általános volt ez a rangsor. Amikor influencerekkel dolgozunk, akkor általában egy-egy témára, márkaígéretre, szegmensre keresünk influencereket. Mi volt a módszertan? Miért mondod azt, hogy ez a lista, ez informatív a szakma számára?
Szerintem a piac még amúgy nem érett meg arra az influencerek esetében, hogy több szegmensre szűrve készítsünk toplistákat. Tehát mindenképpen az egész influencer piacot szerettük volna összehasonlítani ilyen szempontból, és egy olyan módszertan definiáltunk, ami egyiket sem helyezi hátrányba a másikkal szemben, még akkor sem, hogyha az egyiknek mondjuk 2-3 milliós követőtábora van, a másiknak mondjuk nem tudom, 400-500 ezer. A módszertanunk amúgy 4 kategóriában mérte őket, a követőbázisukat és az ahhoz kapcsolódó ahhoz kapcsolódó trendeket figyeltük, néztük a követőbázisnak külön az aktivitását, ez is egy nagyon értékes szempont, tehát hogy a posztok várhatóan hány embert érhetnek el, milyen engagement rétekkel futnak, milyen aktivitást generálnak a követőtáborban. Lájkok, megosztások, kommenteknek a számossága, illetve a posztok közötti elosztása. Néztük továbbá a kedveltségét is az influencereknek, ezt a Sentivan nevezetű online social media listening platformmal mértük, akik azt nézték, hogy az influencerekről szóló tartalmak és kommentek milyen pozitív és negatív szentimentek szerint születnek. Valamint néztük még egy szakmai zsűrivel az influencereknek a tartalmi minőségét, profizmusát is.
Te újságíróként hogyan látod az influencereket, vagy másképp tekintesz rájuk, mint amielőtt elkezdted ezt a listát összeállítani?
Bennem is volt egy kisebb prekoncepció azzal kapcsolatosan, hogy ez mennyire tudatos munka a részükről. Szerintem ez a pozitív irányba fejlődött nálam is, tehát most már jobban látom, hogy mennyit is dolgoznak ezzel a szegmenssel, és mennyire tudatosan csinálják ezt. A másik, ami talán átalakult bennem a lista készítése során, az talán az, hogy a felelősséget hogyan definiáljuk egyes influencerek esetében. Legyen szó politikai tartalmakról, legyen szó arról, hogy mondjuk a listáról milyen nyilatkozatokat teszünk alaptalanul, vagy sem alaptalanul, tehát hogy mennyire készülünk fel, és hogyan prezentálunk a saját közönségünknek bizonyos tartalmakat, hiszen influenceljük őket, tehát befolyásunk van a véleményükre, ez alapján nem csinálhatjuk azt, hogy felkészületlenül állítunk bizonyos témákról alaptalan dolgokat.
Megmaradt a kedvetek ahhoz, hogy jövőre is, vagy két év múlva is legyen ilyen lista, nem vett el a kedveteket így a lista utóélete ettől a szerkesztői munkától?
Nem, abszolút nem. Tehát ez egy hatalmas sikerprojekt szerintem a Forbes-nak, mind nézettség, mind pedig példányszámok alapján.
Na, és ez a te nevedhez köthető. Hölgyeim és uraim, Knitter Martinnal, a Forbes újságírójával, a top influencerek listájának megalkotójával beszélgettünk. Ennyi volt már a Rebrief. Jövünk jövő héten is. Addig is jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.